Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok. Magazinunk mai vendége Busz József, akit nagyon sokan ismerhetnek a piac televezetőjeként, a Magyarok Vására főszervezőként, remek futóként és nagyon-nagyon sok túra szervezőjeként. Szia Józsi, köszöntelek itt a stúdióban.
Szia, üdvözöllek én is és a kedves hallgatókat is.
Józsi, neked mennyire változott meg az életed ezekben a hetekben? Egyáltalán megváltozott-e, illetve te hogyan bizonyultál mindehez?
Hát nyilván mindannyiunk élete megváltozott most ugye ebbe a furcsa helyzetbe. Azt gondolom, és azt gondoltam az első perctől kezdve, hogy hát semmiképpen nem érdemes rettegni, viszont nyilván amit kell, azt tiszteletbe kell tartani, a szabályokat betartani, és akkor azt gondoltam, hogy talán nem is lesz baj. Most a mellékelt ábra úgy mutatja, hogy talán nem is lesz nagyon nagy baj itt nálunk a városunkban, sem is talán még az országban sem.
A piacon mit érzékelsz televezetőként?
Ugye az első időkben jöttek a hírek, hogy nagyon sok piacot bezártak a környéken az országban több felé, hogy ne legyen ugye egy ilyen találkozási pont az embereknek. Ez nagyon gyorsan kiderült, nagyon rossz ötlet, hiszen a piacoknak jó része ugye nyitott téren van, és minden szempontból sokkal biztonságosabb, mint bármilyen zárt térben történő vásárlás. Egyeztettünk rögtön a városvezetéssel, ugye, amikor ezek a dolgok így felröppentek, ezek a hírek, és hála Istennek a mi városvezetőink nagyon jól álltak hozzá ehhez a dologhoz, tehát igazából nem kellett nagyon nagy csatákat vívnunk, normális értelmes megbeszélésekkel helyre tudtuk tenni ezt a dolgot. Nyilvánvalóan ők is felelősségtudattal hoztak azért korlátozó intézkedéseket a piacon is, amiket a gazdatársadalom nagyon jól be is tartott, és úgy gondolom, hogy jól működik a piac.
Piac működik, viszont sajnos sok év után most először elmaradt a Magyarok Vására. Ezt hogyan élted meg, mert tudom, hogy az utolsó pillanatig fönntartottátok a lehetőséget annak, hogy legyen Magyarok Vására.
Így van, semmiképp nem örültünk neki, nyilvánvaló. Nagyon sok munka benne volt, és az a sok ember, aki ott szokott lenni, akár árusként, kézművesként, akár vásárlóként, mindenki szívesen jön, és egy nagyon jó közösségi élmény szokott lenni. Úgy voltunk ugye vele, hogy amit nem tilos, az szabad. Tehát mi bíztunk abban, hogy azok a szakemberek, akik döntenek arról, hogy mit szabad és mit nem, ők tényleg a szakmájuknak a tudósai, és rábíztuk magunkat. Tehát, hogyha ők azt mondták, hogy lehet, akkor miért ne lehetne. Abban a pillanatban viszont, amikor azt mondták, hogy most már nem lehet, akkor tudomásul vettük, hogy nem lehet. És akkor ugye mi is sajnos meghoztuk azt a döntést, hogy akkor elmarad a vásár. Kellemetlen dolog, de ebbe a helyzetben nem lehetett más csinálni.
Milyen visszajelzéseket kaptatok, hiszen rengeteg vásározó szokott jönni az ország különböző részeiről, sőt, én még találkoztam külföldi emberekkel is nagyon sokszor a Magyarok Vásárán.
Akár árusok részéről, de akár vásárlók, látogatók részéről is kaptunk nagyon sok jelzést. Nyilvánvalóan mindenki szorított nekünk, hogy még csúszunk át ugye ezen a dolgon, hogy meg lehessen tartani a vásárt. Ez nem sikerült. Hát zöme ugye sajnálkozott, nagyon sajnálta, hogy így alakult ez a dolog, és biztattak bennünket, hogy ne adjuk azért fel, nem is terveztük feladni természetesen. Sőt, még arra is biztattak bennünket, hogy esetleg egy későbbi időpontba ugye elhalasztva próbáljuk meg megtartani. Erre addig nem lehet semmilyen értelmes választ adni, amíg ugye nem látjuk a végét ennek az egésznek, hogy mikor lehet újból ilyen rendezvényeket szervezni.
Józsi, te nagyon elkötelezett vagy a vásárok megszervezése irányában, a különböző fesztiválok, szüretről beszélek, és sok minden városi rendezvény irányában, de az is köztudomású rólad, hogy nagyon-nagyon hagyományőrző vagy. Ezek az előbbi tevékenységek mennyire függnek össze ezzel?
Igazából ugye mi így is keveredtünk ebbe a rendezvény szervezős dologba. Ugye ez a Magyarok Vásárában indult tulajdonképpen. Ez igazából ugye a feleségem nagy álma volt, hogy legyen Halasnak is egy ilyen szép kézműves vására. Mi egyébként szerettünk járni családilag ilyen vásárokat látogatni, ilyen fesztiválokat, ugye ott jól éreztük magunkat, szeretjük a kézműves termékeket, és hát ő már akkor gyűjtögette a névjegykártyákat, a címeket, telefonszámokat, stb. És tulajdonképpen amikor elkezdtük az egészet, akkor az ő álma volt az, hogy ezt kezdjük el megszervezni, és hála Istennek már az első is nagyon jól sikerült, és ezzel a felütéssel viszont egy olyan hagyományt tudtunk teremteni, most már ugye a 12. lett volna az idei Magyarok Vására.
Hogy érzékeled a 12-re? Hogyan fejlődött föl ez a vásár? Mennyien voltak, honnan érkeztek a vásározók az elmúlt esztendőben, hiszen most az idén ugye nem sikerült meg szervezni, de jövőre bizonyára biztos lesz.
Igen, mindenképpen tervezik, hogy ez legyen folytatás. Mindenképpen ilyen 200 körüli árussal működött már a vásár, most már ugye több éve. Ez azért elég szép szám, tehát mondjuk úgy az országban azért talán mondhatjuk, hogy az első 10 olyan vásárról benne van, ahol ilyen létszámú és ilyen válogatott kénzves közönséget lehet látni együtt, és hát ugye így is keveredtem én bele egyéb más rendezvények szervezésébe is, tulajdonképpen ezt az ismeretséget, az ismeretségi kört, ezt tudtam kamatoztatni mondjuk egy halasi születen, vagy egyéb helyen, ahol szintén a vásár részének az összerakásában vettem részt.
Magazinunk mai vendége Busz József, aki nagyon sokoldalú, tevékeny ember itt Kiskunhalason. Most egy picit zenélünk, aztán majd innen folytatjuk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Busz Józseffel, aki a piac telefezetőjeként is ismert többek között. Ott tartottunk, hogy a magyarok vására sajnos elmaradt most március 15-én, de ez a kötődés a tradíciókhoz, a magyar hagyományokhoz, az ő számára és a családja számára nagyon-nagyon fontos. Ez honnan ered?
Hát azt gondolom, hogy ez valószínűleg a neveltetésünkből is adódik mindannyiunknak. Tehát ugye én is azért kiskunhalasi vagyok, nagyszüleimnél először ugye Tanyán sokat gyerekeskedtem, utána mi is kiköltöztünk szüleimmel is már Tanyára. Tehát nyilvánvalóan sokat találkoztam a paraszti kultúrával, ezzel a hagyományos dologgal. És hát ugye a feleségem szintén ugye falusi lány, Harkakötönyi, ő is szintén a nagyszülei révén nagyon sokat találkozhatott ezzel a dologgal, és hát ez valószínűleg ugye az emberbe úgy beleívódik, meg hát egyáltalán valószínűleg ilyen az érdeklődési körünk is, illetve találkoztunk ugye hozzánk hasonló érdeklődési emberekkel, ugye a Hazatalálás Baráti Kör Egyesületben mégis közösen tudtuk már ezt a dolgot tovább gondolni.
Miről szól ez az egész Hazatalálás Baráti Kör? Kik a tagjai, lehet-e csatlakozni egyáltalán, mik a célok, mik a motivációk?
A maga motiváció az tulajdonképpen az, amit ugye meg is fogalmaztál nagyon jól, tehát hogy ugye a magyar hagyományok tisztelete, továbbadása, egyáltalán köztudatban tartása. Ez talán az alap küldetése az egyesületnek, és ennek mentén ugye különböző dolgokat, programokat szervezünk, értjük alatt, hogy a magyarok vásárát például, akkor ilyen túrákat, hagyományozó túrákat elsősorban, azokat is mindig úgy közelítjük meg, hogy egy kicsit ugye a hagyományok felől közelítjük ezeket a dolgokat. Annak idején úgy indult az egyesület, hogy előadásokat szerveztünk, illetve hát különböző városi programokon is próbálunk ilyen irányba megmutatkozni.
Milyen előadások voltak, kik voltak a vendégek, és ez irányban milyen terveitek vannak a jövőt illetően?
Úgy mondtam, ugye annak idején 2007-ben volt ez a nagyon hosszú előadássorozat a Hazatalálás Baráti Körnek. Akkor nagyon sok előadó volt, ugye Kiszeli professzor, Molnár V. Józsi bácsi, Varga Tibor, tehát elég neves előadókat sikerült elhozni ide Kiskunhalasra. Azt gondolom, egy nagyon nívós előadássorozatot hallgathattak az a közönség, aki eljött az előadásainkra. Ebbe utána volt egy pici szünet, utána már úgy ritkábban kerültek elő az előadások. Ennek két oka is volt. Egyrészt ugye akkor volt ennek talán egy ilyen nagyon nagy reneszánsz ennek a dolognak, akkor nagyon sokan akkor találkoztak ezzel a témával, vagy tudtak találkozni így, illetve most már az interneten is rengeteg ilyen előadás megtalálható, és ezért úgy gondoljuk, hogy kicsit kevesebb hangsúlyt kell már erre fektetni, hanem most már inkább a tevékenyebb dolgokra, tehát ezt inkább a gyakorlat felé kell már elvinni ezeket a dolgokat.
Mennyire tevékeny ez az egyesület, mennyire zárt a rendszer, és hogy aki akart jelentkezni, csatlakozni hozzátok, az hogyan teheti meg?
Semmiképpen nem egy zárt dolog maga az egyesület. Nyilvánvalóan van egy tagsága az egyesületnek, akik névleg is ugye tagjai az egyesületnek, de ez igazából azt gondolom, hogy szinte csak annyiban különbözteti meg a bárki más egyébtől, hogy a munkában ők vállalnak legnagyobb részt és legnagyobb feladatot. Azon kívül ugye a programjainkon, tehát legyen az akár egy városi, egy kemencés sütés, vagy tényleg egy kirándulásunk, vagy bármi egyéb, ott mindenki ugyanolyan teljes jogú társként tud részt venni ezeken a programokon, tehát ilyen szempontból semmiképpen nincs semmi ilyen kirekesztő vagy bármi egyéb dolog az egyesület részéről.
Te, illetve ti is nagyon gyakoroljátok ezt a hagyományőrzést, nem csak divatból, hiszen ti nagyon-nagyon régóta készítettek otthon különböző termékeket, kézműves termékeket. Ez hogyan indult el, és egyáltalán hogyan kísérleteztétek ki, hiszen gondolom meg volt ez leírva, vagy a hagyományok, a néphagyományok szájról szájra, de azért gondolom a mai eszközökkel itt a 21. században nem volt olyan egyszerű ezeket feleleveníteni, és akkor még talán, amikor ti kezdtétek, tényleg nem is volt divat.
Igen, ez így nagyjából így igaz, hogy akkor még nem volt ekkora divatja ennek az egész dolognak, viszont ugye nagyon érdekelt bennünket, és hát a lehetőség adott volt, ugye kint lakunk a város szélén, el is kezdtünk gazdálkodni, először kisebb, utána egy kicsit ugye emeltük a tétet, tehát egy kicsit több állatunk lehet, nagyobb kertünk lehet, stb. És hát természetesen ugye elkezdtük feldolgozni is azokat a termékeket különböző formába, ugye akár a tejtermékekből sajtot készítettünk még abban az időben, illetve ugye utána a gyümölcsöket dolgoztuk fel lekvárnak, szörtnek, a feleségem jobbára azt a részét, illetve hát ő ugye készít házi szappanokat is. Tehát tulajdonképpen ez a dolog ez így alakult ki, illetve hát ugye azért szoktunk kenyeret sütni kemencében. Napjára az egy nagyon-nagyon érdekes történet volt. Hagyományos kovászos kenyér, abban az időben akárkit kérdeztünk, nem tudta megmondani, hogy hogyan készült a kovász. Tehát nem az, amikor már van kovászom, és abból tudok ugye majd kenyeret sütni és azt szaporítani, hanem amikor nincsen kovászom, nincsen semmi, és el kellene indulni. És még a feleségem dédnagyanyja, aki egyébként az utcának őstötte a kenyeret, már ő sem emlékezett rá, hogy a nulláról hogyan indult el a kovász, mert hogy ő is valószínűleg az anyjától kapta az eredeti, vagy az alapkovászt, amit utána ő tovább éltetett.
Mindjárt folytatjuk a kovászos kenyér mikéntjével és hogyanjával, most egy picit zenélünk, aztán innen folytatjuk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Bús Józseffel, és ott tartottunk a zenélés előtt, hogy ez a bizonyos kovászos kenyér hogyan készül, és hogyan találtak rá ennek a mikéntjére. Józsi, hogyan sikerült ez?
Hát nagy nehezen azért sikerült úgy utána olvasgatni, és utána kérdezgetni, hogy tulajdonképpen hogy is lehet elindítani egy új kovászt annak, aki nem abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ugye kaphatott az anyám kovászából, mert ugye régen ez úgy működött, hogy az édesanyák a lányaiknak adtak az otthoni kovászból, és ők azt vitték ugye mindig tovább, és így akár több tíz év, akár hallani lehet olyanról, hogy akár 100 éves is lehet egy kovász. Tulajdonképpen ez ugye mindig folyamatosan frissül, mindig újul, de sokan úgy így gondolják, hogy tulajdonképpen ez azért egy mágia, maga ez a kovász, hiszen ez annak a sok tíz évnek a minden egyes rezdülését, annak a háztartásnak a rezdülését, minden egyes energiáját szépen az azért ott van benne, hiszen az mindig ott volt valahol a konyha sarkában, vagy a kamra sarkában, ez az élő kovász, amit folyamatosan éltettek tovább, hiszen minden héten ugye sütötték az újabb kenyeret. Na most nekünk ilyen kovászunk nem volt, tehát ezt el kellett kezdeni a nulláról, és hát egyébként nem egy bonyolult dolog, most már tudjuk, hogy jó minőségű liszt kell hozzá, meg víz és semmi egyéb, és egy idő után önmagától ugye megsavanyszik tulajdonképpen, és elindul egy olyan biológiai folyamat, különböző baktériumok ugye elindítják ezt, és így elindul a kovász. Nekünk is több éves kovászunk volt, tehát tulajdonképpen ezt így tudtuk már utána használni, mindig azt éltettük, és az egy állandó dolog volt.
És ahogy ismerlek benneteket, biztos, hogy tovább fogjátok adni ezt a kovászt a lányotoknak például.
Igen, hát most már nyilvánvalóan ez cél lesz, hogy ő most már majd kapjon az anyám kovászából.
Oké, rendben van, a kovászos kenyér mikéntje megvolt, készítetek azóta is szinte folyamatosan, és mi van a többivel, mi van a tejtermékekkel, mi van a szappannal, hiszen az se lehetett akkor még az internetről, vagy honnan szedtétek össze, hogy hogyan kell készíteni.
A tejtermék az még egy kicsivel talán könnyebb terület volt, mert ott azért abban van gyakorlat, tehát azért vannak sajtkészítők, vagy voltak már akkor is azért, akik ezt feldolgozták. Nekünk annyiban volt úgy, hogy pont ugye nekünk kecskéink voltak, aminek a tejét feldolgoztuk, az maga azt az állatot annyira nem ismertük, mert nagyanyáméknál se volt, és nálunk sem volt pont az állat, de azért hálásnak a környező gazdáktól kaptunk nagyon sok segítséget, és így azért felzárkoztunk, tehát tulajdonképpen megbirkoztunk a feladattal. A szappan az már inkább az a feleségem dolga volt, azt ő kísérleteztek ki saját magának, ez szintén ő szerette volna elsősorban ugye nekünk, hogy legyen, hogy nyilvánvaló, mivel jól sikerült és működött, akkor így már tudja ugye készíteni, úgyis, hogy el tudja adni, de az azért egy hosszabb folyamat volt, tehát az ő neki nagyon sok ilyen boszorkánykonyhás kísérletezése volt, mire megszületett az igazi.
Mekkora most a gazdaságotok, hogyan tudjátok beosztani a saját életetekben, hiszen te is számtalan helyen dolgozol, feleséged is rettentően elfoglalt, hogyan fér ez bele?
Volt már ettől nagyobb, mondhatjuk úgy, volt már ettől ugye nagyobb a gazdaságunk, pont akkor, amikor ugye a kecskék voltak, lovunk volt, tehát tényleg borjuk neveltünk, tehát nagyon sok rétű volt a dolog. Viszont közben ugye az életünk is azért sokféleképpen alakult, pont azért, mert a munkahelyem is olyan lett, hogy olyan időbeosztásba kellett dolgoznom, hogy már nem tudtam annyit odafigyelni otthon az állatokra, és nyilván az egy nagyon komoly felelősség, tehát azt nem lehet úgy hebehúgy a módon csinálni, hogy csak úgy félig meddig, mert azok az állatok ugye tőlünk függenek, hogy azok normális körülmények között tudjanak élni. És ezt belátva, ugye egy kicsit lejjebb kellett vegyük a gazdaságnak a méretét. Természetesen ez az alap dolgok megmaradtak, tehát baromfű, nyulak, egyéb, tehát ez így azért megmaradt, de ez a nagyobb volumen, ez egy kicsit most visszafogott. Illetve hát a kert, ilyesmi az ugye természetesen működik, hiszen a feleségem a lekvárok, a szörpöket, azokat ugyanúgy készíti, ahogy előtte is.
Sok éve, évtizede ismerjük egymást, én arra emlékszem, hogy remek futó voltál középtávon, és talán a hosszabb távokon is kalandoztál, Zaglaci bácsinál egy Igen. nagyon klassz kis csoportban, és megmondom őszintén, hogy bejött ide a stúdióba, az a régi éned jött vissza. Nagyon jó formában vagy, súlyodnál vagy. Ez mennyiben függ össze az életmóddal, avval, hogy ti otthon gazdálkodtok, vagy a sport is segít valamilyen mértékben?
Hát én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt oda-vissza segíti egymást. Tehát ugye, aki sportolt, főleg a szerencsés helyzetben, hogy Zaglaci bácsi volt az edzője, ugye, és tényleg egy jó csapatban, hogy mondod. Azt gondolom, ez az az embernek egyfajta akaraterőt, egyfajta tartást, mindenképpen azt ahogy egyáltalán hozzááll az életéhez, hiszen aki már így sportolt, főleg komolyabban abban az időben, ugye még olyan csapat voltunk, akik országos versenyekre készültünk, arra nyelvényes atléták voltunk. Tehát ott nem lehetett szintén hülyéskedni, annak szintén volt azért egy komoly folyamata, ahogy fel lehetett készülni egy-egy versenyre, amiben ugye nagyon nagy mesterünk volt a Laci bácsi, tehát ő ezt nagyon jól koordinálta és vezette ezt a csapatot. És hát nyilván ezzel felvértezve, így most az életnek ezen a területén is teljesen másképp tud az ember helyt állni. Viszont az is igaz, hogy ez a fajta életmód, ahol azért az ember megpróbál normális minőségű házi ételt tenni, például egy viszonylag nyugodt, normális környezetben élünk ott kint a város szélén, tehát tényleg mondhatjuk, hogy egy számunkra legalábbis optimális környezetben élhetünk. Azt gondolom, ez viszont megteremti azt, hogy az ember meg tudja tartani a viszonylag jó formáját, természetesen ugyanúgy azért kell hozzá mozogni.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, innen egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza Busz Józseffel.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Busz Józseffel, akivel az imént arról beszélgetünk, hogy hogyan kell készíteni a jó házi kenyeret, a szappant, a szörpöket és a lekvárokat és sok minden mást otthon, saját gazdaságban, az életmódról, a futás szeretetéről. Most arról kérdeznek, Józsi, hogy alakítottatok jó néhány évvel ezelőtt egy baráti kört, aminek a hagyományőrzés a legfontosabb szerepe, de a túrázás ebbe hogy fér bele?
Hát igazából ugye a túráink annak idején is úgy indultak tulajdonképpen, hogy elsősorban szintén a hagyományőrzés felől, tehát mi a túráinkkal azt szerettük volna megnézni és megmutatni azoknak a túratársainknak, hogy a természet felől közelítjük egy kicsit mondjuk Magyarországot, és mondjuk a falvakat egyéb, tehát egy kicsit így összekötöttük volna azt, hogy ne csak arról szóljon egy ilyen kirándulás, hogy elmegyünk valahol egy busszal, leszállunk a buszról, fényképezünk valami ilyen megszokott turista látványosságot, csodálkozunk, fölülünk a buszra és hazamegyünk, mert azt gondoljuk, ettől sokkal több és sokkal szebb Magyarország, főleg úgy, hogyha tényleg egy kicsit úgy belemerülünk, és meg tudjuk nézni a természetét is, meg a felől közelítve ugye akkor a településeket. Így kezdődött annak idején, illetve amikor úgy komolyabb sorozattá kezdett ez válni, akkor ugye a Funtinelli boszorkány című Vas Albert regényt olvasva jött az ötlet, hogy akkor ezt valósítsuk meg, nézzük meg azokat a helyszíneket, ahol játszódik ez a regény. Ez ugye Erdélybe, a Maros völgyében játszódik, és így indult tulajdonképpen ez a komolyabb túrázós sorozat.
És Halas környéke, hiszen itt is fantasztikus tájak vannak, és kapcsolódtatok, Halas hatalmas, elég csak ennyit mondani.
Igen, Lakatos Vince után lett ugye a név Halas hatalmas, ez gondolom egyértelmű mindenki számára. Végülis ez úgy indult, hogy mi eleve ilyen természetjáró emberek vagyunk, és akkor épp két unokatestvéremmel, Untener Olivérrel és Untener Kornéllal jártuk itt Halas környékét, és beszélgettünk, ugye régi térképeket nézegettünk, és hogyha mennyire nagy Halasnak a vonzás körzete, ugye a közigazgatási határa, és ezt ugye elkezdtük úgy nézegetni, és hát kiderült, hogy ez ugye egy több mint 80 kilométeres, tehát 83 kilométeres kör tulajdonképpen, ami körbezárja ez Halas határa. És hát azt tudjuk, ugye, hogy Szentgyörgy napkor hagyomány szerint a gazdák határjárást tartottak, ilyenkor nézték meg akár a saját közvetlen telküknek vagy portáljuknak a határát, illetve ilyenkor ugye volt a városi vagy a falusi határjárás is. Ez különböző hagyományok voltak hozzá kapcsolva, még ugye ilyen szomszédolás, stb. Tehát ez egy ilyen jó móka is volt tulajdonképpen, meg ilyen barátkozós dolog. És akkor jött a gondolat, hogy ezt egyszer meg kellene csinálni egybe, körbe gyalogolni. De ez tulajdonképpen most már évek óta egy működő dolog.
Hányan vagytok, mit tesztek, és milyen felkészültség, felszerelés kell ezekhez a túrákhoz, mit kell elő tudni?
Természetesen azért az kevés ember tudja teljesíteni, hogy 80 kilométert legyalogoljon így teljesen ugye a város körül. Ezért jött az a gondolat, hogy akkor ebből csináljunk egy ilyen lehetőséget, hogy ugye 10 km, 20 km, most az idén volt 35-ös, 45-ös, és hát természetesen olyan 83 km-es a 80-as kör. Ezek különböző távok, de mind Halas határa mentén zajlik, és ki van jelölve ez az útvonal, ugye ilyen szalagokkal, illetve ellenőrző pontok vannak a túraútvonalán. Amikor lehet ugye normálisan szervezni, nem úgy, mint az idén, akkor ugye még az egy-egy állomáson ott szoktunk frissítőt adni, ott az egy kicsit ilyen összetettebb a dolog, meg igazoljuk pecséttel, meg stb. Hát az idén ezt így ebbe a formába természetesen nem lehetett megtartani ezt a túrát.
De gondolom túrázni lehet, akár egyénileg, akár a családoknak, hiszen fantasztikus, tényleg gyönyörű tájak vannak itt Halas környékén.
Igen, hát ugye az idén így tudtuk ezt most megvalósítani, hogy a túróúton úgy ki van jelölve, az ellenőrző pontok ugyanúgy fel vannak rakva, csak ott nincsenek emberek, akik várják a túrázókat, hanem ugye, mint más egyéb túróútvonalakon is ez létezik, hogy ilyen pecsételő vagy valamilyen módon tudod igazolni, hogy ott jártál. Itt nálunk ez egy zsírkrétás megoldással működik, mint sok ilyen túraverseny is szokott lenni, és magát az itinert, tehát ezt az útvonal leírás és a térképet azt is digitálisan tudjuk elküldeni egy kinyomtatható formátumban, tehát még ott sem kell ugye találkozni közvetlen azzal a túrázóval, aki szeretne ezen részt venni, és akkor ezt teljesen egyénileg az ő által a választott időpontban, ugye most egy hosszabb egyhetes időt adtunk meg rá, teljesen szabadon választott időpontban ő elindul, a zsírkrétákkal leigazolja, hogy ott járt a túrán, és akkor utána majd meg fogja kapni nyilvánvalóan az ezért járó oklevelet és kitűzőjét, és így tulajdonképpen nem kell teljesen elmaradnia, egyénileg pedig nem tilos túrázni, hiszen az erdőben nem ugrál a koronavírus sehol, tehát azzal nincs probléma.
Ha valaki kedvet kap most, az kit keressen, hol keressen, mit csináljon?
A hazatalálás baráti kör, így meg lehet találni a Facebookon a csapatnak az oldalát, és akkor ott mint esemény ugye szerepel, és akkor azon keresztül lehet hozzánk jelentkezni, utána már e-mailbe, telefonon, vagy akár ott üzenetbe megírja, hogy szeretne részt venni valamelyik választott túrán, és akkor küldjük hozzá szükséges információkat, akár egy GPX fájlt, amit telefonon navigációként tud használni, és akkor utána már csak jó túrázást kívánunk neki, és meg lehet nézni Halasnak egyébként tényleg gyönyörű és változatos a környéke.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt nekünk, remélem jó tippeket, ötleteket adtál a következő hetekre, akár hónapokra, sőt évekre is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást.
És köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Kedves hallgatók, a mai vendégem Busz József volt, akivel nagyon-nagyon sok mindenről beszélget. Én Tóth István voltam itt a mikrofon mögött. Még egyszer köszönöm szépen munkatársaim nevében is mai kitüntető figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva.